Mielőtt kitöltenénk ezt a 10 percet, kérlek értékeld a csatornát és adj rá annyi csillagot, amennyit jónak látsz. Ne felejts el feliratkozni és követni, ha még nem tetted meg. Ha tudod, ajáld másoknak is. Az előző epizódban ott tartottunk, hogy Toko a második nyilvesszőivel megöli kékfogú Haraldot. Az ő története elég sok hasonlóságot mutat egy legendás alakkal, a svájci szabadságharc mondabéli hősével, Tell Vilmossal. Míg Toko első lövése után elhangzott fenyegetés, nevezetesen, hogy a másodikat, ha céltéveszt, a királynak szánta, a király betudta a harcias viking vérmérsékletének. Mint tudjuk, vesztére. Addig a svájci történet szerint a helytartó már nem vette ennyire félváról a fenyegetést. Idézzük fel, hogy mi is történt. Mint minden svájci, Tell Vilmos is szabadságszerető ember. Altdorf városában fiával sétálgatva megvetően beszél a kalapról, amelyet Hermann Gessler, a Bécsből küldött svájci zsarnok helytartó utasítására egy oszlopra tűztek. Gessler parancsba adta, hogy távollétében a kalapja szimbolizálja hatalmát, és minden arra elhaladónak tisztelettel kell köszöntenie azt. Egy Frieshardt nevű zsoldos, aki tanulja a tiszteletlenségnek, rámutat Tell mellére a dárdájával.
Állj! A császár nevében parancsolom.
Tell megáll, de nem rejti véka alá véleményét. Fia Walter segítségért szalad, és hamarosan egy nagyobb csapat helyével tér vissza, akik osztják apja felháborodását a helytartó gyalázatos rendelete miatt. Frieshardt és Tell vitája már-már verekedéssé fajul, amikor egy lovas érkezik a helyszínre. Kiáltás harsan.
Utat a kormányzónak.
Gesslert feldühíti zsoldosa jelentése. Hallott már Tellről, a híres íjászról, akinek képességeivel Walter így kérkedik.
Az én apám 100 lépésről lelövi az almát a fáról.
Kegyetlen mosolyra húzódik a zsarnok ajka. A kalappal szembeni tiszteletlenség büntetéséül megparancsolja, hogy Tell mutassa be tudását, csak éppen nem egy fáról, hanem Walter fejebúbjáról kell az almát lelőnie. A sokaságra döbben csend telepszik. Tell kegyelemért könyörög, de Gessler hajthatatlan.
Lőj, vagy meghalsz te is, meg a fiad is.
Tell lassanként visszanyeri a uralmát, és hozzálát a szörnyű istenítélethez. Walter apja iránti feltétlen bizalmában visszautasítja, hogy bekössék a szemét. Tell hosszan céloz, aztán mégis leereszti a számszeríjat. A tegezből elővesz egy második nyilveszőt, és az övébe tűzi. Ezután újra felemeli fegyverét, és lő. Nyila tökéletesen ketté hasítja az almát Walter fején. Walter odarohan apjához, aki fölkapja, és gyöngéden magához öleli. Bár az íjász mutatványa után a kényúr, Hermann Gessler is elismerően bólint, egy valami azért még furdalja az oldalát.
Az életed most már biztonságban van. Már csak arra lennék kíváncsi, miért készítettél elő egy másik nyilvesszőt is?
Ha az első nyíl megölte volna a fiamat, a másodikat te kaptad volna. És biztosíthatlak, ezt már nem hibáztam volna el.
A történet ismerői tudják, hogy Tellt letartóztatják, de megszökik, és hát ugye csak felhasználja a második nyílveszélyét is, ezzel kirobbantva a felkelést. Mivel Tell történetét 1474-ben keletkezett szarmeni fehér könyvben jegyezték fel először, valószínű, hogy a svájci nemzeti hős valójában nem is létezett. Alakját azonban, főként Schiller drámájának, valamint Rossini operájának köszönhetően, még manapság is széles körben ismerik. Ugye közel vagyunk már a Bluetooth és a magyar kártya összekötéséhez. Igen, a magyar kártyát, akik ismerik, tudják, hogy Tell kártyának is nevezik, és a lázadó mesterlövész történetét dolgozza fel. A kártyázás a 19. századi Magyarország 40-es éveire polgárvilágának legjelentősebb szabadidős tevékenységévé vált. Ezt jelzi a kártyakészítők számának ugrásszerű növekedése, és a kártyázás szenvedélyéről egyre gyakrabban olvasható hírlapi és irodalmi megemlékezések is. A kétnyelvű Magyarország korai kártyajátékai és játékkártyái Bécsből átvett minták voltak, és elsősorban az arisztokrácia, a polgárság, katonák, diákok, célegények,
és a kórhelyek szórakozását szolgálták. A kártyázás csak a 19. század második felében válhatott a tömegek játékává. A korai időszak standard képes játékeszközei német sorozatjelzetű, soproni és magyar képes, francia sorozatjelzetű, bécsi képes kártyák és szintén francia sorozatjelű tarokkártyák voltak. Ezeket készítették elsősorban. Számunkra a legérdekesebb a soproni kép, akkoriban ezt hívták magyar kártyának. Jelöléseiben hasonlít a telkártyához, játék során egy alakossága miatt nehezen kezelhető volt. Macerás volt a lapok rendezgetése, forgatása. Schneider József és Szwalowski Ödön pesti kártyafestők az elsőségük nem igazán dönthető el, új tükörképes kártyával lepték meg a játékosokat. A szakirodalom Miss Sylvia Mann angol műgyűjtő és szakíró állásfoglalása alapján Schneidert tekinti a telkártya feltalálójának, bár Schneider életéről tulajdonképpen semmit se tudunk. Csupán címtári adatok és néhány kártyaemlék tudósít életéről, művészetéről. Arról, hogy kártyalapjaira miért választotta a német drámaíró Schweiz történelmének eseményeit, hát csupán hipotézisek állnak rendelkezésünkre. Ugye a telkártya alsó és felső lapjai Schiller Tell Vilmosának hőseit ábrázolják, tükörképesen, az ászokra pedig az évszakok allegóriáit festették. Az egyik megoldás sem volt forradalmi újítás, hiszen nyugat-európai és magyarországi kártyakészítők francia és német sorozatjelű kártyákon korábban is használtak már tükörképeket, és Tell Vilmos témáját is 1805 és 1830 között többször is feldolgozták már játékkártyákon. Nos hát, a pesti találmány grafikája és magyarországi újdonsága igazi siker lett. Az, hogy a kártyalapokra festett Schiller téma milyen mértékben járult hozzá ehhez a népszerűséghez, talán örökre rejtély marad. Néhány véleménye a Habsburg ellenesség szerepét hangsúlyozza a kártya elterjedésében, összekacsintásként ugyanis, ha magyar történelmi személyiségeket, szabadságharcosokat festett volna, az akkori erős cenzúra soha nem engedte volna forgalmazni a kártyákat. Más vélemények szerint kizárt, hogy a kártyás ember a játékasztalnál is politizálni akart, hiszen ennél fontosabb volt számára a szórakozás és a nyereség is. Itt sokkal inkább a tükörképességnek tulajdonítható a telkártya sikere. A keverésnél, osztásnál és lejátszásnál bárhogyan is keverednek a kártyalapok, kézbevéve és legyezőszerűen nyitva azokat, minden egyes lap hamar felismerhetővé vált. A siker fokmérőjének betudhatjuk a Tell dráma első magyar nyelvű kiadásának bevezetőjében leírtakat.
Hőseit nagyrészt ismerik olvasóim azon kártyajátékokról, melyel 31-ezni, preferáncozni, ferblizni szoktak vagy láttak.
A lassan magyar kártyává lett a játékeszköz elnevezése régiónként változik. A magyar lakta területeken korábban svájci német, svájci magyar vagy helvét volt a kártya neve, a kártya csomagolásokon is ez olvasható. Csak a 20. század elejétől kezdték a magyar jelzőt önállóan használni. Érdekességként a kártyázás műszavai és kifejezései a 18. századtól társalgási nyelvünk részeként élnek. Egyetlen kivételtől eltekintve ezek nem kötődnek kártyalapokhoz. Témánk szempontjából egyedül a tök felső lap lehet érdekes. Erről Kertész Manó, a jeles könyvtáros és nyelvész így írt.
Hogy a tökfilkó miért lett az ostoba ember nevezete, arra rávezet bennünket Kassai szókönyvének ez adata. A bolond szín, tökfilkó, tótosan tökkolop, bolond szín, pedig azért, mert egy társas kártyajátékban azt mondják bolondnak, akinél a tök felső egyedül marad.
A kertész által idézett mű 1833-34 körül keletkezett. Itt tehát a tökfilkó kifejezést a telkártyákat megelőző időkben is használták. Ahogy már beszéltünk róla, a 19. század közepéig a német színjelű soproni képes kártyákat nevezték magyarnak, amiben szintén szerepelt tök. Érdekesség, hogy bár a kártyákon szereplő karakterek svájciak,
Svájcban a magyar kártya nagyrészt ismeretlen. Pedig a 19. században Svájcban történelem tagadásért még börtönbe is kerülhetett az, aki kétségbe vonta Tell Vilmos történetének hitelességét.